Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Ferenc Orsolya űrkutatóval, az ELTE űrkutatócsoport tudományos főmunkatársával, Patkoló Éva beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Dr. Ferenc Orsolya űrkutatót. Hogy lesz valakiből űrkutató? Mikor gondolta arra, hogy ezt a hivatást választja?
Igazából a szüleim, főleg édesapám példája az, akinek az életútja és a szakmai pályafutása meghatározta a választásomat, de édesanyám is villamosmérnökként arra felé orientált, hogy a természettudományokkal foglalkozzam, és hát édesapám is űrkutató, Magyarország egyik első űrkutató közösségének megalapítója, úgyhogy tulajdonképpen kiskorom óta ebbe az irányba vitt az utam, még ha tudatosan nem is gondoltam ennyire hamar erre, igazából a középiskola végére orientálódtam ebbe az irányba.
Semmilyen más hivatás nem csábította?
De számos hivatás, hiszen a humán érdeklődésem is mindig erős volt, és olyan gimnáziumba jártam, a Trefort Ágoston gyakorlóiskolába, ahol mindkét oldal, a természettudomány és a humán képzés is erős most is, és akkor is az volt, és gyermekszínészettel is kapcsolatba kerültem gyermekként, több filmben is játszanom adatot, és így aztán az a világ is vonzott, de valamiért aztán mégis maradtam a természettudományok körénél.
És már nem vonzza a színészet?
Hát azt gondolom, hogy színház az egész világ, tehát ha úgy vesszük, akkor amikor az ember diákoknak órát tart az egyetemen, akkor is valahol muszáj az emberekkel úgy kommunikálni, hogy szinte színészi képességekre is szükség van, mert át kell vinni érzéseket, értelmet, gondolatot, de önmagában már nem szeretnék csak ezzel foglalkozni.
A múlt évben űrkutatásért felelős miniszteri biztosnak nevezték ki. Sokan értetlenkedtek, hogy mi szükség van erre Magyarországon. Lehet, hogy ez az értetlenkedés abból fakad, hogy nem is tudjuk, hogy ez az űrkutatás mit takar igazából, mert mindenki az űrhajózásra gondol.
Igen, ez valóban az űrhajózás, az az űrkutatás, sőt az űrtevékenység egy nagyon-nagyon vékony szelete, de igazából abból fakadhatott ez az értetlenkedés, hogy az elmúlt 30 évben méltatlanul kevés figyelem összpontosult erre a területre az országban, miközben a világon máshol ez nem így van. Akár a regionális társainkat is mondhatom, ahol Csehországban, vagy Lengyelországban, vagy Romániában kifejezetten kiemelt gazdasági és nemzet stratégiai területként kezelik ezeket a tudományterületeket, de az egész világ fokozottan figyeli és használja a világűrt. Az űrtevékenység ma már a civilizációnk alapja, a telekommunikációtól a navigáción keresztül a meteorológiáig számos szolgáltatásban.
Mi az, amit ön csinál?
Nekem az a feladatom, hogy szakmai szempontból tudományosan kontrolláljam, felügyeljem ezt a területet, tehát mindazokat a szerződéseket, nemzetközi és hazai aktivitásokat, fórumokon történő megjelenést, ahol a tudományos szempontokat felügyelni kell, ott képviselem a hazai szakmai érdekeket.
Említette, hogy az édesapja hatással volt a pályaválasztására. A hitet, a vallást is a családból hozza? Hívő családba született?
Abszolút római katolikus család. Édesapám Csíksomjon született 1941-ben, szemben a Kegytemplommal, ahol akkor apácák működtettek kórházat, és egy mélyen hívő katolikus családból jövök. Illetve édesanyám oldaláról reformátusok voltak a több generáción keresztül, viszont édesanyám aztán katolizált, és kicsi korom óta élően éltem meg azt, hogy ha az embernek tényleg szüksége van segítségre, akkor az égiektől kell kérnie, akkor biztos, hogy megkapja.
10 éves korban előfordul, hogy eltávolodnak a fiatalok. Önnél ez akkor nem fordult elő.
De természetesen. A lázadás korszaka azért a 10-20 éves korosztályra jellemző, és bizony én is, ugye igazából én 1970-ben születtem, tehát azt lehet mondani, hogy pont a rendszerváltozás és az azt megelőző egy-két év az, ahol én kamasz voltam. És akkoriban ez a forrongás az emberben egy csomó lázadó gondolatot eredményez, ami nem baj, mert meg kell születnie az ember saját válaszainak a kérdésekre. Az nem elég mély hit, hogyha valaki a jól megtanult sablonokat mantrázza vissza. És meg kellett küzdenem a saját hitemért. Sok olyan megpróbáltatás vagy nehézség volt az én életutamon is, ahol vissza kellett találnom a Jóistenhez. A fiatalságban az ember úgy érzi, hogy ide nekem az oroszlánt is, és nem is kell nekem égi segítség, hiszen olyan erős vagyok, és olyan szuper képességekkel rendelkezem, hogy majd egyedül is győzni fogok. És aztán szépen lassan az égiek türelmes szeretetével visszavezettek engem abba az irányba, hogy nem egyedül kell dolgozni, hanem kooperálni kell a Jóistennel.
Mesélj egy kicsit a családjáról.
A szüleimről ugye pár szót már ejtettem, édesapám dr. Ferenc Csaba, aki azon kívül, hogy űrkutató és Magyarország mérnökeinek egyik vezető alakja, villamosmérnök, azon kívül a Szent István Lovagrend nagymestereként tevékenykedik is. Édesanyám pedig az ő hűséges társa, most már 53. éve, most ünnepelték az 52 éves házassági évfordulójukat. Ő is villamosmérnök, Árkos Ilona, és az ő példájuk, az élethez való hozzáállásuk, kitartásuk, hűségük, szeretetük rengeteg támogatást, erőt és példát adott nekem is. Én férjhez mentem relatíve fiatalon, 1995-ben, és négy gyermekünk született ebből a házasságból, ők az én életem középpontjai, ez mindaz, ami a számomra az életben fontos, amire igazán büszke vagyok, azt a gyermekeimen keresztül kaptam és tanultam meg.
Mint négy gyermekes hívő édesanya, mit gondol a genderről?
Én azt gondolom, hogy a gender az egy nem létező, képtelen és természetidegen gondolatvilágnak az emberekre történő ráerőltetése abból a célból, hogy szétverjünk mindent, ami a természetes rend alapját képezi. És mint ilyen, nehéz rá más szót találni, mint hogy egyfajta módon a káosz, a szétdobálás, a diabólosz megjelenése ebben a világban. Az ember egy olyan állat, fajta, amelyik ivarosan szaporodik, és két nem van, a férfi és a nő, ennek megfelelően születnek férfiak és nők. Majd valamint elenyésző mértékben előfordulnak genetikai eltérések, amelyek nem tekinthetőek a normális állapotnak, vagy a természetes állapotnak, azonban semmiképpen sem képeznek harmadik nemet. Ennek megfelelően mindaz az ideológia, ami arra irányul, hogy azt bizonygassa, hogy az ember ura a természetnek. Ő maga választja meg, hogy egyik, másik, vagy akár harmadik, vagy a 72. nem létező nemnek a képviselője. Hogyha bármiféle természeti törvény fölé helyezheti magát, ez egy olyan nézetrendszer, ami igazából azt akarja nekünk mondani, hogy az ember maga az Isten. Tovább megyünk, azt mondhatjuk, hogy azt akarják velünk elhitetni, hogy nincs Isten, egyáltalán nem is szükséges hinnünk Istenben, hiszen mi magunk vagyunk a mindenhatók, magunk vagyunk azok, akik minden fölött uralkodunk. Ennek az egész eszmerendszernek nem a gender az eredete, a gender már csak következménye, ez mélyebbről indul, és igazából már a felvilágosodás során is ugyanezekkel az eszmékkel küzdöttünk meg, és akkor is a világ természetes talapzatát képező törvényekkel ellen lázadtak azok, akik ezeket a nézeteket képviselték. Azonban nyilvánvaló, hogy az a rettenetes probléma tömeg, amivel ma az emberiség kénytelen szembenézni, aminek egyik megjelenési formája a most olyan sokszor hallott klímaváltozás, pontosan azok miatt, az emberi magatartás formák miatt alakult ki és öntött el a világot, amit ez a fajta gondolkodás szabadított rá a világra, amikor mindenféle gátat, törvényt és korlátot az ember ledöntött, és önmagán kívül semmilyen erő alá nem rendeli a saját létezését.
Mindaz, amit most elmondott, az szöges ellentétben áll a Biblia tanításával. Tehát ahogy távolodunk attól, amit a Jóisten tanít és kér tőlünk, hogy vigyázzunk is a természetre, meg a mást is, ettől távolodik ezek szerint ez az ideológia, ami egy nagyon agresszív ideológia is terjed. Mit tudunk keresztények tenni?
Hát a kereszténység önmagában nem tud semmit tenni Isten tud tenni bármit is. Nekünk a legfontosabb, amit képviselnünk kell, hogy azt hisszük, valljuk és vállaljuk, hogy a Teremtő Isten rendezi a világ dolgait, a világon törvények uralkodnak, természeti és ebből következő társadalmi törvények uralkodnak, amelyeknek a rendező elve az, hogy az ember nem ura, hanem alkotó, kooperáló tagja a teremtésnek. Mi nekünk nem az uralmunk alá rendelték ezt a világot, hanem a gondnokságunk alá rendelték ezt a világot, ami azt jelenti, hogy másokkal, a többi alkotó elemmel, a többi fajjal, a többi világot alkotó erővel együtt működve kell a világban léteznünk, és az Isten törvényeit, amelyeknek része a természeti világ törvényeinek együttese, nekünk be kell tartanunk. Az viszont azt jelenti, hogy szöges ellentétben állunk a neoliberalizmussal, szándékosan így mondom, mert nem szeretem, amikor összekeverik a 200 évvel ezelőtti liberális fogalmakkal, amikkel már ezeknek a mai liberálisoknak semmiféle azonosulása nincsen. Ez a fajta mai liberalizmus azt hirdeti, hogy az ember semmiféle törvénynek nem kell magát alávesse, mert az már önkorlátozás lenne. Egyedül azokat a törvényeket kell magára nézve kötelezőnek tekinteni, amit ő önként vállal. Ez azonban mindenféle természeti és társadalmi rend felbomlásához vezet, és ez a végén a totális káosz és anarchia, az örök tűz.
Amit talán megtehetünk, hogy imádkozunk Istenhez.
Hát ezt nem megtehetjük, ezt meg kell tennünk. Ne. Ez nekünk nem lehetőségünk, hanem kötelességünk. Nekünk, akik azt mondtuk, hogy Isten jelét magunkra vesszük és megkeresztelkedünk, innentől kezdve nem opcionális lehetőségünk az imádkozás, hanem a munkánk és a feladatunk, mert a jó Isten katonáivá válva vele élő mindennapi kapcsolatban kell állnunk. És ezek nem elsősorban formális imádságok, nyilván az is része, hiszen a rend része az életnek, az egyházi életünkben is, és ezért szükséges, hogy a liturgia az élet része maradjon, de a legfontosabb az az, hogy a gondolatainkban, a lélegzetvételünkben, az ébredésünkben, az elalvásunkban, a mindennapjainkban ott legyen az Isten. Hogyha másra nincs időm, akkor csak egy picit átfut a fejemen az, hogy az Teremtő Isten szép világot alkotott, mert milyen szép ez a lehulló piros falevél, most ugye ősz van, vagy bármi egyéb, és ez mind-mind ima. Mert minden pillanatban, még ha csak magamban is, elismerem az Isten létezését. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb.
Én még hozzáteszem, hogy hallgassuk a Mária Rádiót egész nap, amikor csak lehet, mert a Mária Rádió is evangelizál. Beszéltünk arról, hogy 4 gyermek édesanyja, ELTE főmunkatárs, miniszteri biztos, mi ad erőt ahhoz, hogy mindenhol helyt tudjon állni?
Nem tudom, hogy van-e erőm. Én ezzel nem szoktam gondolkodni, mert akkor elkezdenék olyasmiket gondolni, hogy hú, micsoda erős ember is vagyok én, és ez nem igaz, mert az ember, mikor a legerősebbnek és legstabilabbnak hiszi magát, akkor szokott elbotlani. És inkább arra gondolok, hogy remélem, hogy a jó Isten mindig annyi feladatot és úgy ad nekem, hogy azt módomban áll majd becsületesen elvégezni. Amiből energiát tudok szerezni, az igen, a mindenható Isten, és a szeretteim, akik a családom, szüleim, gyermekeim, és mindazok az emberek, és rengeteg ilyen ember van, akikkel rövidebb vagy hosszabb időn keresztül kapcsolatban vagyok, és azt látom, hogy ők jó emberek, hogy értük érdemes, hogy pusztán ha csak annyi, hogy egy mosolyt kapok cserébe, hogy egy jó szót tudok mondani, ezek olyan pillanatok, amikor az ember erőt kap és energiát kap. Mert hogyha azt gondolnánk, hogy mi vagyunk az erősek, abban a pillanatban a leggyengébbekké válhatunk.
A gyerekei is vallásosak járnak misére, mert már vannak nagyobbak is köztük.
Hogyne, a legnagyobb gyerekem már 22 éves, a legkisebb 12, és ők is hívő katolikusok, és igyekeznek is tartani az egyházi előírásokat, azért azt látnunk kell, hogy sajnos annyira leterhelő ma fiatalnak lenni. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen leterheltebbek, mint akár mi voltunk fiatalon. A világ felgyorsult természetéből adódóan, hogy nem mindig tudnak minden formális előírásnak megfelelni, de valahol azt gondolom, hogy ha a lelkükben és a szívükben minden pillanatban valahol, amikor úgy érzik, oda csatlakoznak a Jóistenhez, mint ahogy az ember a telefon töltőjét a konnektorba rakja, amikor úgy érzi, hogy most lemerül, akkor ez egy helyes út, de természetesen, amikor csak módjuk van rá, akkor a Szent Misén is részt vesznek.
Hozott nekünk egy bibliai igét.
Igen.
Melyik az, és milyen személyes élménye fűződik hozzá?
Ez a kánai menyegző, mert az én életemben rendkívül meghatározó a szűzanya segítsége, főleg a csíksomjói Szűz Mária, ugye egy szűzanyánk van, de a csíksomjón talán nekem ott a legerősebb az ő jelenléte. És el is mondom ezt a részletet. Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte. Nincs már boruk. Jézus hozzáfordult. Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám. Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat. Tegyétek, amit mond. És számomra ez azért nagyon fontos, mert itt lehet jól látni azt, hogy Jézus Krisztus a szűzanya könyörgésére még akár akkor is megteszi, amit a szűzanya kér, amikor igazából talán ő magától nem így tenne. Ez egy óriási erő és segítség, amit a szűzanyától kapunk. És amikor a második kislányommal várandós voltam, akkor egy nagyon súlyos komplikáció miatt gyakorlatilag 8 hónapig feküdnöm kellett, és végig bizonytalan volt, hogy meg tudom-e tartani a babát, vagy elmegy. A lepénnyel volt komoly probléma, a lepénnyel, és végig, de szinte még álmomban is mondtam az üdvözlégyet. Én nem is tudom, hogy hány ezer vagy 10 000 üdvözlégyet mondtam el, úgy szorítottam az égi édesanyám kezét, aki viszont szorította az én kisbabám kezét, és ez a kislány ma már orvostanhallgató.
Ezt végigérezte, hogy kapja a segítséget, tehát nem volt bizonytalanság sem önben?
Nem volt, abban nem volt bizonytalanság, hogy a szűzanya végig velem van. Azt nem tudtam megmondani, hogy az Úristen akarata végül mi lesz. És az emberben ilyenkor ott kell legyen az is, hogy bármi lesz, akkor adj erőt, Uram, hogy elviseljem, hiszen a szűzanya mondta azt is, hogy legyen nekem a te ígéd szerint. De végigéreztem a szűzanya anyai segítségét és jelenlétét, és azóta is, ha bármi igazi nehéz pillanatom van, mindig a csíksomjói szűzanyához fohászkodom, ha más nem csak azt, hogy csíksomjói szűzanyánk segíts. És akárhányszor elmegyek Csíksomjóra, és belépek a templomba, olyan földön kívüli, torokszorító földre hajlását érzem az égnek, annyira közel kerül ott az ég a földhöz, ami elmondhatatlan, és a csíksomjói búcsúban, ott fönt a nyerekben, ami a föld talán legszebb temploma, óriási fenyőfa oszlopok tartják az eget a föld fölött, ott odahajol hozzánk az Isten, egészen közel. És annyira gyermek ilyen tiszták azok a hívő emberek, akik ott állnak, amit én nem tapasztaltam máshol a világon. És mindenkinek csak biztatni tudom, akiben egy kicsi gondolat is van, és még nem volt, hogy a csíksomjói búcsúra legalább egyszer menjen el.
Nagyon szépen köszönöm dr. Ferenc Orsolyának, hogy vendégünk volt, elfogadta a felkérésünket, és mindezt elmondta a Mária Rádió hallgatóinak.
Én is köszönöm.
Dr. Ferenc Orsolya űrkutatóval, az ELTE űrkutatócsoport tudományos főmunkatársával, Patkoló Éva beszélgetett.
Mária Rádió.
Halkszavú, szerény ember, akit mindenki szeretett. Bella Istvánról beszélek, a mai nap költőjéről, aki 1940. augusztus 7-én született Székesfehérváron, és aztán ugyanott ment el 2006-ban, annak áprilisában. 66 évesen. Nagyon sok költőnk halt meg fiatalon. Bella István az egyik nagyon jelentős költője a 20. századi líránknak. Nagyon korán árvaságra jutott, és ezért már gyerekként keresetre volt szüksége, mint gyermek templomi orgonistaként dolgozott. 14 éves volt, amikor az első verse megjelent. 14 évesen. És 16 évesen, de már 14 évesen is, mint egy érett költő úgy jelent meg, saját hanggal, saját gondolatokkal, saját mondani valóval. Egyébként a Fejér megyei Hírlapban jelent meg az első verse. A József Attila gimnáziumban járt Fehérváron, és itt tanárai biztatgatták, hogy írjon. 16 éves volt 1956-ban, az nagyon megragadta, verseket írt, és kisebb szolgálatokat is végzett, csomagokat hordott, élelmet vitt. Nagy szerencséjére az akkori versei nem jelentek meg, ezért semmilyen retorzió nem érte. Először segédmunkásként dolgozott az érettségi után, aztán beiratkozott az Ötvösre, diplomát szerzett magyar könyvtár szakon, és szinte természetes módon került be az irodalmi életbe, rengeteget olvasott, rengeteg emberrel találkozott, és költészete mint egy családként találta meg azokat a majdnem egykorú embereket, akik akkor a magyar költészet egyik legjelentősebb ágát képviselték. Ők alkották a hetek mozgalmát. Kik is voltak? Ág István, Buda Ferenc, Kalász László, Rafai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon és természetesen Bella István. A hetek jellemzője volt, hogy József Attila nyomán ragaszkodtak a költészeti hagyományhoz. Ugyanúgy, mint ahogy az idősebb nagyok, I.S. Gyula vagy Nagy László és Juhász Ferenc. Kitűnés eredeti költői nyelvet fejlesztett ki, amelyben van három bázis. Az egyik a népköltészet, a másik a régi magyar nyelv, és aztán a 20. századi irodalmi avantgárd. Nyelvteremtő, nyelvalkotó készsége mindenki számára érthető. Első verses kötete 26 éves korában jelent meg, és azt hiszem, hogy 13 vagy 14 kötet követte. Bella István egy olyan társaságba került, barátságokkal együtt, mint Kormos István, Zelk Zoltán, Vörös Sándor, Nagy Gáspár. Ebben az időben nem nagyon lehetett megélni a költészetből. Így Bella Istvánnak is civil foglalkozása volt. Dolgozott üzemi újságíróként, volt népművelő, volt könyvtáros nagyobb gyárakban, egyébként folyamatosan dolgozott az élet és irodalomnak is, és 1990-ben ment vissza szülővárosába, Fehérvárra, ahol költő kollégája Péntek Imre volt a munkáltatója, hogyha úgy tetszik. Aztán a Magyar Napló munkatársaként dolgozott 2000-ig. Bella István költészetét azért érdemes megismernünk, és a hetek költészetét is azért kell megismernünk, mert egy olyan erős, az akkori társadalmi problémákat jól érzékelő, az akkori magánéleti problémákat és válságokat megélő és azt kifejező. Igen, egy csapatról van szó, amelyik mértékadó és mérvadó volt a 70-es évek második felétől kezdve. Én nagyon nehezen tudom azt elfogadni a mai világban, hogy független és mértékadó és mérvadó értelmiség az mintha nem lenne. Szekérvárakra oszlott minden, és a meg nem értés terjedt el. És nem tudom, hogy most egy mai fiatal kire néz, ahogy mi tudtunk nézni Nagy Lászlóra, vagy I.S.-re, vagy Csórira. Mert egyetemes volt a gondolkodásuk, és ezen belül Bella Istvánt különösen lehet kedvelni, tisztelni, szeretni. Érdemes újraolvasni, kedves hallgatói családunk, Bella István verseit, vagy érdemes megismerni, hogyha eddig nem akadtatok még rá. Bella István a mai nap költője, aki augusztus 7-én született 1940-ben. Mária Rádió.